Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ezen az estén azt az evangéliumi igeszakaszt, amelyet megírva találunk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, a 17. verstől a 31. versig a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintve megszerette, majd ezt mondta neki: egy valami hiányzik neked, menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Az pedig az igén elkomorulva szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen mennek be Isten országába, akiknek vagyonuk van. A tanítványok megdöbbentek igéin. Jézus azonban ismét válaszolva ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bemenni. Azok még jobban megrökönyödtek, azt kérdezgetve egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintve ezt mondta: az embereknél lehetetlen, de az Istennél nem, mert az Istennél minden lehetséges. Péter megszólalt, és ezt mondta neki: íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged. Jézus így szólt: bizony mondom néktek, senki nincsen, aki úgy hagyta el házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy földjeit én értem és az evangéliumért, hogy ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, tegnap este eljutottunk a tanítványok döbbent kérdéséig, hogy akkor kicsoda üdvözülhet. Ha ez így van, ahogy Jézus mondja, és így van, Jézus azért mondja, mert így van, akkor kicsoda menekülhet meg? Isten ítélete alól tudnilik. Mert üdvözülni azt jelenti, hogy Isten örök ítélete alól megmenekülni, és bejutni az Istennel való örök közösségbe. Így szoktam a konfirmandusokkal is leíratni, hogy mi az üdvösség. Örök, teljes, szabad élet Isten szeretetében. Ez az üdvösség. Olyan elvont szónak tűnik ma már. Olyan érthetetlen szó. A vallásos nyelvezetbe tartozik, de hogy mit is jelent igazából, azt annyian nem tudják. Hát ezért kell valahogy körbe magyarázni. Mi az az üdvösség? Megmenekülés Isten örök büntetése alól, és örök, szabad, teljes élet Isten szeretetébe. Az Istennel való közösségbe. Ez az üdvösség. És mindegyikünk mulandó élete fölött ez a legnagyobb kérdés. Lesz-e örök életed, vagy nem? Üdvözülsz, vagy nem? Üdvösséged lesz-e? És akkor rögtön így kell már fogalmaznom, van-e? Vagy az Isten haragja alatt maradsz? Gondoljatok bele, János evangélium a 3. fejezete, amelyben a Biblia legismertebb mondata van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a fejezet azzal a mondattal zárul, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Isten azért küldte el az ő fiát ebbe a világba, megmentőül nekünk, hogy ne maradjon az Isten haragja rajtunk. De ebben tényleg csak Jézus az, aki segíthet. Idézem egy gyönyörű evangéliumi énekből. Csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Kicsoda üdvözülhet? Kérdezték kik? A tanítványok. Ebben is próbáltunk elmélyedni tegnap este. A tanítványok, akik már jó ideje Jézussal jártak, annyi mindent átéltek Jézus hatalmából. Sőt, hirdethették, amit Jézus rájuk bízott, hogy elközelített az Isten országa. Átélhették, hogy Uram, az ördögök is engednek nekünk a te nevedre. Ezek a tanítványok, akik annyi mindent átéltek már Jézussal, mégis miközben szem és fültanúi voltak annak, ami a gazdag ifjúval történt, csak ezzel a döbbenettel tudják kérdezni. Akkor kicsoda üdvözülhet? Ha ez így van, ahogy Jézus mondja, mert így van, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni. És tegnap elmondtam, hogy azok a Biblia fordításaink, amelyek ezt így fordítják, hogy bejutni, azok téves irányba elcsúsztathatnak minket. Mert hajlamosak vagyunk elcsúszni. És úgy félreérteni ezt a megfogalmazást, mintha az Isten tette volna olyan nehézzé az ő országába való bejutást. De egész pontosan ott az áll, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni. Miért? Mert visszatart a magunk gazdagsága. Lehet az pénz, lehet az vagyon, lehet az az emberek elismerése, lehet az pozíció, lehet az, amit a magunk számára fontos kincsnek tartunk. Gondoljatok bele, Saul ilyen fontos vagyonnak tartotta, nem pénzbeli vagyon volt az, hogy ő milyen hithű zsidó, és mennyire komoly farizeus. Aztán leírja, hogy mindazt, ami nekem nyereség volt, kárnak és szemétnek ítéltem, és most is annak ítélem, a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretének a páratlan gazdagságáért. Szóval a magunk gazdagságai, és az nem csak a vagyon lehet. A szembetűnően nagy visszatartó erő sok ember életében, de nem csak az lehet. Mindaz, amiben a biztonságunkat keresünk, amire mi támaszkodni akarunk, Isten helyett, azt tud visszatartani attól, hogy bemenjünk a szoros kapun, megbánva és megutálva mindazt, ami Isten előtt szentségtelen és utálatos. A gondolatainkban és a szavainkban, az érzéseinkben, meg a cselekedeteinkben és a mulasztásainkban. Bemenni az Isten országába. Hogy lehet oda bemenni? És akik szem- és fültanúi voltak mindannak, ami a gazdag ifjúval történt. Ott Jézus közelében. Már jó ideje Jézus közelében voltak ezek az emberek. Most mégis elszorul a szívük. És amikor kimondják ezt a kérdést, hogy akkor kicsoda üdvözülhet, pedig ők elhagytak mindent Jézusért, ahogy Péter el is mondja. Halászati vállalkozást, vámszedő asztalt, szélsőséges forradalmi pártot, mert ilyen is volt a tanítványok között. Mégis elszorul a szívük, és amikor kimondják ezt a kérdést, abban az van ott, hogy hogyan üdvözülhetek én? Én üdvözülhetek-e? Akkor ki üdvözülhet? Ez olyan jellegzetes kérdés, amiben már benne van maga a mindennél erősebb kijelentés, hogy senki, én sem. Akkor is, ha már annyi mindent vállaltam emberileg. És akik mindezt végig hallgattuk ezen a héten, a gazdag ifjú történetét, ugyanaz kell, hogy átéljük, mint amit akkor a tanítványok, hogy nem maradhatunk nézők, mert rólunk van szó, rólunk is. Akkor is, ha nincs nagy vagyonunk, akkor is, ha nincsenek látványos bűneink, akkor is, ha már komoly döntéseket hoztunk Jézus mellett. De a tiszta, szent Jézus közelében, és az ő lélek mélyik hatoló, feltáró szava világosságában csak elborzadni lehet attól, amit önmagunkban kell fölfedeznünk, hogy mennyire nem az Isten országa érdekel, nem az az első, hanem a magunk érdeke, elképzelése, vágya, sokféle gazdagsága, presztízse, tekintélye, még az egyházban is. És hányszor kell erről még Jézusnak ismét beszélnie velünk, és szembesíteni azzal, hogy a teve nem tud átmenni a tűfokán. Mert nem egy bizonyos kapucskáról volt ott szó, hanem a varrótűről és annak a fokáról. Meg a tevéről. Amit Jézus mond, az azt fejezi ki, hogy lehetetlen. És a gazdagnak, amíg az ember ahhoz ragaszkodik, amit a saját gazdagságának képzel, gondol, lehetetlen bemenni az Isten országába. Kicsoda üdvözülhet? Üdvözülhetek-e én? Üdvözülhetsz-e te? Ha évtizedek óta ott vagy a gyülekezetben, és sok szolgálatot végeztél, akkor is. Mire alapozol? Ha azt mondod, hogy reménységed van, valódi alapja van annak a reménységnek? Vagy téves az egész? Elszorul a szívem, amikor azzal találkozom, a gyülekezetben aktív embereknél, hogy az Isten előtti megállásuk tekintetében újra meg újra arra felé megy a gondolatuk, hogy hát milyen jó, hogy mennyit szolgálhattak a gyülekezetben. Ez nem alap az üdvösségre. Az üdvösségre csak a kegyelem. Csak Jézus áldozata lehet az alap. És amikor a tanítványokból fölszakadt ez a kérdés, akkor kicsoda üdvözülhet. És a saját üdvösségük kérdése ez. Jézus közelében. Akkor azt olvassuk, hogy Jézus rájuk tekintett, és itt megint ugyanaz a szó van, mint a gazdag ifjúval kapcsolatban. Nem csupán rájuk, hanem beléjük tekintett. De jó, ha ezeken az estéken is azt élhettük át, hogy belénk tekint az Úr, és kimondja azt, amit már sejtesz talán ott belül. Az üdvösség kérdésével kapcsolatosan, az üdvösség kérdésére vonatkozóan, hogy az embereknél lehetetlen, lehetetlen. Nincs emberi módszer, nincs emberi teljesítmény, nincs semmiféle misztikus élmény, nincs meditáció, nincs zarándoklat, ami által az üdvösségre juthatnál. Ez mind hamis elképzelés, az ördögtől sugalt tévejgés. Lehetetlen. Az üdvösségünk emberileg lehetetlen. Az üdvösségünk csak az Istennek lehetséges. Isteni lehetőség. A nagy lehetőség. Mert hogy Isten elküldte fiát a világ üdvözítőjéül. Azért lehetséges. És ez az Isten lehetősége. Pál apostol ilyen módon is leírja ezt a római levelébe, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Aki ezt mondja, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És ezzel kijelenti, hogy teljesen az ő szuverenitásából fakad. Nem lehet emberi igényt bejelenteni az üdvösségre. Amíg az ember ezzel próbálkozik, addig csak az Isten fenséges ellenállásába ütközhetik bele. Mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. És ebben az alázatban ott van annak az elismerése, hogy igaz vagy Uram a te ítéletedben. Igazad van, hogy üdvözülni, ha magamra nézek, lehetetlen. De vágyódom arra, hogy kiemelj a sáros fertőből. Vágyódom már, mert te keltetted bennem ezt a vágyat is. És te nem hagytad, hogy elforduljak Jézustól, mint a gazdag ifjú, megszomorodva, elkomorodva az igé. És vágyódva kérem, bocsáss meg nekem, szabadíts meg engem. Vonj magadhoz, Istenem. És meghallgat az Isten. Az üdvösségünk csak Isten lehetősége. És csak Jézusban. Az Ószövetség szentjeiről is ezt olvassuk, hogy előre reménykedtek a Krisztusban. Aki Isten előtt megigazult valaha is a világtörténelem, és benne az üdvtörténet során, az hitáltal igazult meg, és úgy, hogy kegyelmet talált. Noéról azt olvassuk. Mi az ő története, hogy fedhetetlen igaz ember volt? Az, hogy kegyelmet talált Istennél. Ábrahámról azt olvassuk, hogy hitt az Úrnak, és tulajdonítatott az ő néki igazságú. Dávid vallomásában ezt olvassuk, hogy boldog, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és lelkében csalárdság nincsen. Ez az utóbbi hogy lehet? Csak is úgy, hogyha Istennek a bocsánata megtörte a szívemben a csalárdság erejét. Vagy olvashatjuk a 49. Zsoltárban, Kórak fiainak a Zsoltárában, a váltság titkát mutatják meg ezek a sorok. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. De meglátja, a bölcsek is meghalnak, a bolond és ostoba is elvész, gazdagságuk másokra marad. És aztán megérkezik oda Kórak fiainak a vallomása. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem. Az üdvösség titka, a váltság titka. Ezért áll az egész heti ige sorozat fölött ez az összefoglaló cím. A kereszt felé induló Jézus föltárja az örök élet titkát. Jézus a kereszt felé ment. Úgy indult útnak akkor is, amikor a gazdag ifjú odaszaladt hozzá. Az ige szakaszunk után, említettem már, ez következik, hogy felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt, akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra kárhoztatják, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik. De 3 nap múlva feltámad. Az üdvösség titka az a váltságban van, a megváltásban. Jézus azért jött ebbe a világba. Az ige, az egyszülött fiú azért lett testé. Idéztem már valamelyik este a római levélből, Pál apostoltól, a 8. részből. Azzal kezdi ezt a fejezetet, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől, és folytatja, mert ami a törvénynek lehetetlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor elküldte fiát bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Jézus erről beszélt előre, Nikodémusnak is. Hogyan lehetséges ez, kérdezte Nikodémus, amikor Jézus szembesítette azzal, hogy újonnan kell születnetek, felülről, mert ami testtől született, test az. Ami lélektől született, az lélek. Lelki élet csak Isten szent lelkétől születhet. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy megtörténjen ez, kérdezte Nikodémus. És akkor Jézus először visszakérdezte, Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Hát ott volt Ezékiel proféciájában. A bűnbocsánat és a Szentlélek ígérete. De azután kimondja Jézus, hogy hogyan lehetséges. Ahogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Igen, mert úgy szerette Isten a világot. És János első levelében erről olvassuk, hogy ebben van a szeretet. Nem abban, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Csak az Isten lehetősége a mi üdvösségünk. Ahhoz, hogy Isten megteremtse a világot, ahhoz, hadd mondjam most így, mert megrendítő ebbe belegondolni, elég volt kimondania önmagából az ő igéjét. Mindent a fiú által és a fiúért teremtett. Ahhoz, hogy a bűnbe veszett embert megváltsa, ahhoz a fiúnak az igének testé kellett lennie, el kellett hordoznia a mi bűneink isteni kárhoztatását, végtelen büntetését. Csak ő adhatta váltságul önmagát, senki más. Ahogy a 49. Zsoltár fölidézett sorai is ezt világossá tették. És megint egy páli ige. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk. Ez az ár. Hát ezért van az, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Most, amikor készültem erre a mai esti szolgálatra, eszembe villant egy régi történet. 1989 elején volt, Ópáiban szolgálhattam a református gyülekezetben, majdnem egy hétig. És visszafelé éjszaka utaztam, Ceglédig, oda jöttek Nyáregyházáról elém, feleségem meg a gyülekezeti felügyelőnk. És éjszaka Debrecenben egy postagyorsra szállhattam föl, aztán hamarosan szembe velem leült két farmer öltönyös fiatalember. Beszélgettek, és hallottam, hogy ez valami szláv nyelv, ahogy beszélnek egymással. Az egyiknek a beszédén érződött, hogy úgy beszél oroszul, mint akinek nem ez az anyanyelve. Nagyon hasonló volt a kiejtése, mint a miénk. A másiknak a beszédét nehezebben értettem, mint kiderült, ő ukrán volt. Arról beszélgettek egymással, hogy vajon mikor, hogy fognak Kiskunhalasra érkezni. Aztán megütögették a térdemet, hogy valami felvilágosítást kérjenek, és a régi orosz tanulmányokból Isten megadta, hogy annyi orosz szót összekapargathattam, hogy mondtam, ja, imeljük nyígu, hogy van könyvem, elővettem a menetrendet, megnéztük. És közben én fohászkodtam, hogy Isten készítsen ebből valamit. Aztán az ukrán fiú elaludt hamar, a másikkal beszélgethettem valamicskét. Kiderült, hogy engedélyt kapott arra, mint szovjet kiskatona, hogy meglátogassa a szintén Magyarországon szolgáló bátyját, akit már másfél év óta nem láthatott. Az ukrán fiút kísérőül adták mellé, ez az én beszélgető társam dagesztáni volt. És hát nagyon hamar arra tereltem a szót, hogy mivel is foglalkozom, hogy Isten szolgája vagyok, és nagyon hamar megérkeztünk oda, ő mondta, hogy muzulmán, hogy kimondhattam neki ilyeneket, hogy Jézus Krisztus az igazság, és kerestem a kifejezést, hogy tudjam elmondani neki, hogy Mohamed nem tud bűnbocsánatot adni, csak Jézus Krisztus tud bűnbocsánatot adni. Oroszul nem tanultuk azt az iskolában, hogy mi a bűnbocsánat. De tudtam a szlovák kifejezést. Ott pusztjenje hriechov. Hát mondta. Ő meg visszaigazolta. Da, ott puszkágy grehov. És így elmondhattam neki, hogy bűnbocsánatot csak Jézus Krisztus tud adni. És aztán, amikor Cegléden fölébresztettem és elköszöntem, elmondhattam neki, Bog ljubit vász, Jézus Krisztus umerel zavász, vertjevnyevo. Isten szereti magát, Jézus Krisztus meghalt magáért. Higgyen benne. Mohamed nem tud üdvösséget adni. Buddha sem tud üdvösséget adni. Azt is világossá kell tennünk, ahol Jézusnak a fiúságát tagadják. Ott antikrisztusi vallással van dolgunk. Csak Jézus az, aki segíthet, ismétlem. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Ez vésődjön be, mintha szöget vernék be egy deszkába. Úgy ismétlem, vésődjön be mindnyájunk szívébe. A nagy lehetőség nem az emberé, hanem az Istené. Csak Istennek lehetséges a mi üdvösségünk, örök életünk. Hogyan lehetséges? Egyedül az Úr Jézus Krisztus által, aki nem csupán jó mester, hanem az egyszülött fiú, akit az Atya elküldött a világ üdvözítőjéül. Elküldött a keresztre. Úgy határoztam, írja Pál apostol is, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Bárcsak benne találná meg, fedezné fel közöttünk mindenki az üdvösséget. Ki üdvözülhet? Így hangzott Filippiben a megrendült börtönőrnek egykor. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Mint te, mind a te házad népe. Így lehetséges. De ez a hit maga is ajándék. Az efezusi levélből idézem. A reformációban döntő volt ez az ige is, hogy kegyelemből van üdvösségetek, kegyelemből vagytok üdvözítettek, betű szerint. Hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ajándékképpen lehet a miénk. Úgy lehet a miénk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hadd csendesedjünk el a te színed előtt mindezen, amit ma hallhattunk ismét. Annyiszor hirdettetted már nekünk, vajon a szívünkkel megértettük-e? Te tudod, mi kavarogott belül, mennyire védenénk magunkat, és magyaráznánk a dolgainkat. Hadd tudjunk mindent letenni előtted. Hadd tudjunk Jézus Krisztusra tekinteni, a megfeszítetre, a te szent fiadra. És legyen ez a vallomásunk. Ha a keresztre néz szemem, melyen a menny királya halt, legdrágább kincsem megvetem, meg gőgöm is, könnyezve rajt. Hadd nézzen így a keresztre, az értünk megfeszített és élő Úrra a szemünk. Munkáld ezt szent lelkeddel mindegyikünkben, és munkáld még sokakban, a mi bizonságtételünket is felhasználva. Jézusért kérünk. Amen.